Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 122. Zsoltár első versét. A 122. Zsoltár első versét énekeljük, mert így kezdődik: örülök az én szívemben, de kívánatos hírt hallván. Énekeljük a 424. dicséretünket. A 424. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember értében, akit az Isten bévett kegyelmében. Segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a levél harmadik részében, a 9-től a 20-ig terjedő versekben, illetve a 6. rész 23. versében. Ezt a hosszabb igeszakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amit meg van írva. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki érti, nincsen, aki keresi az Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tesz, egyetlen egy sincs. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az Isten ítélje meg az egész világot. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Az Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Értett testvérek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy te nem fordulsz el tőlünk. Köszönjük néked, hogy te szerető és kegyelmes Isten vagy. Olyan Isten, aki alkalmakat adsz nekünk. Alkalmakat arra, hogy eléd boruljunk, téged tiszteljünk, nevedet áldjuk, és hogy igéddel feltöltekezzünk. Ó Urunk, köszönjük neked, hogy nem tekintesz a mi bűnös voltunkra. Mert igen, megvalljuk neked, bűnösök vagyunk. Bűnösök vagyunk talán minden gondolatunkban, talán minden érzésünkben. És emlékezünk arra, hogy az elmúlt héten is hányszor lázadtunk ellened, hányszor hágtuk át a te törvényedet, hányszor gyaláztuk meg a Krisztus nevét. Ó Urunk, te tudod a mi legtitkosabb gondolatainkat is. Úgy sem tudunk, nem vagyunk képesek előled elrejteni semmit, ami bennünk van. És mégis te látod bennünk az indulatot, te látod bennünk azt az igyekezetet, amellyel téged igyekszünk követni, csak is téged egyedül. Ezért kérünk, hogy ne nézd most mindezeket a bűnöket. Ezért könyörgünk, Urunk, hajolj le hozzánk ismét, ahogy már annyiszor. Szentelj meg bennünket, nyisd meg füleinket a hallásra, nyisd meg szívünket a befogadásra. Nyiss utat a te igédnek, hogy találjon ösvényt bennünk, legmélyebb valunkig a te beszéded. Nem vethetjük másba a mi bizodalmunkat, csak beléd, csak a te beszédedbe. Így könyörgünk nekünk, neked, Urunk. Jöjj el közénk, küldd el a te szent lelkedet, légy itt velünk, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, az ige hirdetésére készülve énekeljük a 369. dicséretünk első versét. A 369. dicséret első versét, jöv el Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága. Szent lelkének segítségű hívásával szólni kívánok ma hozzátok. Írva található a már előbb felolvasott versekben Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, azon kívül pedig Máté evangélium a 7. részének első 4 versében, eképpen. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda. Testvéreim, elmúlt napokban, miközben készültem erre a mai Isten tiszteletre, nagyon sokat foglalkoztatott az ítélkezés kérdése. Bent az akadémián alakult ki egy vita, és tulajdonképpen rendkívül elszomorodtam és rendkívül elkeseredtem azok miatt, a dolgok miatt, amiket ott hallottam, amiket ott olvastam. Ezért foglalkoztat hát most az a kérdés, hogy mit is gondoljunk egymás megítéléséről. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele, tudjuk jól, azzal foglalkozik, hogy Isten haragja minden emberen van, de Isten üdvözítő kegyelme szintén eljött minden emberért. Az Isten haragja és az Isten igazsága, az Isten megigazítása, ez a központi problémája, központi gondolata a római levélnek. És a felolvasott szakaszból, amit most előttetek felolvastam, arra próbálok először választ adni, választ kapni, hogy milyen is az ember, milyenek vagyunk mi. Tudjuk éppen a római levélből többek között, hogy az emberben az óember és az új ember küzd, harcol egymással. Tudjuk, hogy mindannyiunkban, akik magunkat keresztényeknek valljuk, megtalálható az óember, megtalálható a bűn hatalma alá rekesztett ember, és megtalálható az új ember, a Krisztusban meghalt és a Krisztusban feltámadott új ember, aki Krisztusban szabadságot nyert. De megvan bennünk az óember, mindenkiben. Nincs olyan, testvéreim, hogy majd egy idő után csak új ember lesz bennem. Ebben a földi létben, ezen a földgolyón senki emberfia nem érhet el a tökéletes szentség állapotába. Megvan bennünk a bűnös ember, a bűn hatalma alá rekesztett ember. És mit mond Pál apostol? Pál apostol ugyanezt mondja, zsidók is, görögök is, mind bűnben vannak. Amint az megvan írva, és az Ószövetségből idéz, a Zsoltárokból, Ézsaiás könyvéből, és bizonyítja a Szentírással az Új Szövetség népének, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk. Nincsen igaz egy sem, nincsen, aki keresné az Istent, nincsen, aki jót tegyen, nincsen bizony egy sem. Mindenki bűnös, mindenkin ott van az Isten haragja. Mindenki egyformán bűnös. És nézzünk magunkra, testvérek, nem így van ez? Ha Isten igéjének, ha Krisztusnak tükrében magunkra nézünk, nem látjuk meg ezt? Nem látjuk meg azt, hogy mi is hányszor vétkezünk, még ha akaratlanul is, ahogy Pál apostol írja. Ő is küzd az óember ellen, ő is tökéletes szeretne lenni, ő is csak krisztusi módon szeretne élni. De érzi, de tudja, hogy ott az óember benne, és nem tud, akárhogy igyekszik is, nem tud bűntelen lenni. Nem tudunk mi sem bűntelenek lenni. Bűnösök vagyunk. Még akkor is, hogyha keresztények vagyunk. Még akkor is, hogyha megtértünk, hogyha Krisztust igyekszünk követni. Persze akkor kérdés az, hogy a hívő ember nem is képes jót tenni. De igen, képes. A hívő ember képes jót tenni. De azt nem az ő emberi oldala végzi. Amit a hívő ember jót tesz, azt Isten lelke munkálja benne. És attól még, hogy az Isten lelke munkálkodik benne, és a Szentlélek által képes jót cselekedni, attól még érvényes rá az az ige, amit Pál apostol mond. Attól még bűnösök vagyunk. Hát akkor elkárhozunk mind, akkor nincsen megdicsőülés, akkor nincs örök élet. Nos hát van örök élet. De a mi örök életünk a Krisztus érdeméért Isten kegyelmi ajándéka. Nem emberi érdem, hanem Krisztus érdeme szerzi meg nekünk az örök életet, az üdvösséget. Szeretném azért ezt egy kicsit szemléltetni, bár tudom, hogy minden hasonlat, minden emberi szó, amivel az ilyen csodálatos dolgokat megpróbáljuk körülírni, nem igazán fedi azt, amire vonatkozik. De gondoljuk csak el, áll egy ember a bíró előtt, és ez az ember bűnös, ez az ember talán lopott, csalt, hazudott, paráználkodott, bűnös. Bűnös aszerint a törvény szerint, amit a bíró lefektetett, amit a bíró kimondott és kihirdetett az embereknek. Aszerint a törvény szerint bűnös, ítélet van rajta, és nincs mentsége, mert ismerte a törvényt. És akkor ott áll valaki, aki nem bűnös. Valaki, aki soha, semmiben át nem hágta a törvényt, és mégis azt az ítéletet, azt a büntetést elszenvedte már, amit a bűnösnek kellett volna. És ezért az egy valakiért, a Jézus Krisztusért a bíró azt mondja, nem tekintek a te bűnös voltodra. Menj be az én Uramnak hajlékába, de attól még bűnös vagy. Nem tekintem a te bűneidet, mert a Krisztus érdeme elfedezte minden bűnödet. Tehát Isten szemében mindnyájan, akik itt vagyunk, bűnösök vagyunk. Egyformán. Nem úgy, hogy ki kevésbé, ki jobban, én többet vétkeztem, te kevesebbet, vagy inkább fordítva, én kevesebbet, te többet. Nincs itt mérték, nincs itt különbség. Mindenki egyformán bűnös az Isten előtt. És csak a Krisztus érdeme az, ami bennünket igazzá tesz az Isten színe előtt. Az az ének, amit énekeltünk, derekas énekként a 424-es ének, tulajdonképpen az egyetlen olyan énekünk, amely ezt nagyon szépen, imádságos formában kifejti mindazt, amit én most elmondtam. Ha valaki szükségét látja, otthon olvassa végig, figyelve, elcsendesedve a 424. dicséretet, Losonczi István 18. századi énekét. Most tehát az előzőekkel összefüggésben másodjára az ítélkezésről szeretnék szólni, egymás megítéléséről. Egymás megítélése, egymás fölött ítélet kimondása, ez végül is általános emberi vonás. Hiszen mindenki csinálja ezt, kívül a világban, belül az egyházon is. Ítéletet mondunk a másik fölött. És ez az ítéletmondás, egymás megítélése megronthat minden közösséget. Nem csak hívő közösséget, bármilyen emberi közönséget összedönthet az egymás megítélgetése. És így van ez, mert miért lenne másképp? Így van ez az egyházon belül is. Először is arról a fajta ítélkezésről szeretnék szólni, ami a látható dolgokat ítéli meg. Elítélhetünk-e másik embert az ő cselekedeteiért? Elítélhetünk-e valakit azért, mert mondjuk nem mondott igazat? Azért, mert mondjuk nem élt a józansággal? Elítélhetjük-e őt ezért? Testvéreim, szerintem nem. Éppen az előbb elmondottak miatt. Éppen azért, mert mi ugyanolyan bűnösök vagyunk, még akkor is, ha éppen ezt a bűnt nem tettük meg. Ugyanolyan bűnösök vagyunk, mint az, akit megítélünk. Nem arról van itt szó természetesen, hogy nem lehet megmondani az ilyen dolgokat. De más valakinek megmondani azt, hogy szerintem testvérem, te most nem cselekedtél helyesen, és más valaki fölött ítéletet mondani az ő cselekedetéért. Elítélni, megítélni embertársunkat. Nincs erre semmilyen alapunk. Az igazi testvéri közösségre, az igazi gyülekezetre nem lehet jellemző az egymás megítélése. Aztán persze van a megítélésnek a másik fajtája is, amikor láthatatlan dolgokat ítélünk meg. Ez az, ami engem igazán elszomorít, és ami engem igazán elkeserít, ha ilyennel találkozom. És találkoztam itt az elmúlt napokban. Amikor valaki azt mondja az embertársáról, a gyülekezeti társáról, vagy lelki pásztorról, mert ilyet is hallottam már, azt mondja, hogy az nem hívő, hogy az nem tért meg. Bár vasárnaponként eljön Isten tiszteletre, bár magát kereszténynek vallja, Krisztus követőnek, mégis azt mondja róla, hogy ő nem hívő, hogy ő nem tért meg. És ez szerintem már Isten elleni lázadás, mert ki az, aki ismeri a mi gondolatainkat? Ki az, aki ellát a csontunk velejéig? Ki az, aki ismer minden átfutó gondolatot, szívünk minden titkát? Ki az? Lehet-e embernek betekintése a másik ember lelkébe? Hát hogyan lehet akkor megítélni a láthatatlan dolgokat? Hogyan lehet akkor megítélni a másik ember hitét? Persze úgy, hogy cselekedetek alapján ítélik meg. Mert azt mondják, hogy ez az ember nem úgy cselekszik, mintha keresztény lenne. Bár eljön vasárnap a templomba, bár magát kereszténynek vallja, Krisztus követőnek, de mégsem úgy cselekszik. Vigyázzunk, vigyázzunk emberek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Ha valaki embertársának hitét a cselekedetei alapján ítéli meg, akkor majd Isten is az ő cselekedetei alapján fogja őt megítélni. És ha Isten a cselekedetek alapján ítél, akkor kárhozat vár mindenkire. Ezért nem tartom helyesnek, nem tartom kereszténynek az egymás megítélését, az egymás hitének a megítélését. Testvéreim, hogy is olvastam én az igéből? Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az Isten ítélje meg az egész világot. Az Istené az ítélkezés. Az Isten az, aki ítél, akinek lehetősége van rá, hogy ezt megtegye. Az ítélet kimondása, az ítélkezés nem embernek adatot. És miért tartom ezt most olyan fontosnak elmondani? Éppen azért, mert nagyon ítéletes világban élünk most. Kívül, az egyházon kívül, de belül az egyházon is. Mindenki ítéletet mond a másik fölött. Ítéletet mondunk régi vezetők fölött. Ítéletet mondunk régi politikusok fölött. Ítéletet mondunk lelkipásztorok, ítéletet mondunk püspökök és egyéb tisztviselők fölött. És én ezt borzalmasnak találom. Borzalmasnak találom azt, hogyha egy keresztény közösségben ítélkezünk más ember fölött a cselekedeteiért. Mint már említettem, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megmondani azt, hogyha valamivel nem értünk egyet, vagy hogyha valamit nem kereszténynek tartunk. Megújulásról beszélünk. Megújulást szeretnénk ebben az egyházban. És kell, hogy ez a megújulás külső megújulás is legyen. Kell, hogy ez a megújulás személyek cseréjét, személyek leváltását is magával vonja. Kell, hogy ez a megújulás új törvénykönyvet hozzon magával. Kell a külső megújulás. De testvére, ott állunk majd egy új tömlővel, és mit töltünk bele, és mi van benne. Hát hiába az új tömlő, hogyha nincsen bor, ha nincsen új bor, amit beletöltsünk. És amíg ítélkezünk, és amíg ítéletet mondunk Isten helyett, embertársaink fölött, addig nincs új bor. Honnan lehetne hát új bor akkor? Hogyan lehetne hát akkor teljes a mi megújulásunk? Mi az, ami az új bor? Az a Krisztus evangélium. Abba a bizonyos új tömlőbe, abba a bizonyos új keretbe mást nem lehet tölteni. Csak a Krisztus evangéliumát. És abból az új keretből, abból az új tömlőből nem szabad, hogy más folyjon ki, mint a Krisztus evangéliuma, az Isten beszéde. És a Krisztus evangéliuma az nem ítélkezést hirdet. Ítéletet igen, de nem ítélkezést. A Krisztus evangéliuma szabadságot, kegyelmet és legfőképpen szeretetet hirdet. Akkor lesz majd egyházunknak új bora, akkor lesz majd mindnyájunknak új bora, hogyha belőlünk a Krisztus evangéliuma árad, mindenkiből, az egyház minden egyes tagjából. A Krisztus beszéde árad, a szeretet árad, és nem ítélkezés. Adja az Isten, hogy legyünk képesek szeretetben megújulni, külön-külön, mindnyájan, hogy szeretetben tudjon megújulni a mi egyházunk is. Amen. Válaszul a hirdetett igére, énekeljük a 251. dicséret első versét. A 251. dicséret első versét énekeljük. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük néked az igét, köszönjük néked a beszédet, de legfőképpen azt az erőt, ami abból árad, azt az erőt, amely bennünket megtart, egyenesen tart, azt az erőt, ami táplál minket, ami életben tart. Tedd meg, ó Urunk, tedd meg, hogy csak a Te igédre hagyatkozzunk. Építs bennünket szeretetben. Add a Te lelkedet, hogy a szeretet lelke lakozhassék bennünk. Hogy szeretet áradjon belőlünk, amikor szólunk, és ne ítélet. Urunk, meghajtjuk előtted magunkat. Urunk, leborulunk előtted. Tiéd az ítélet. Nem állhatunk meg előtted bűnös voltunk miatt. De oly nagy kegyelem, oly kimondhatatlan csoda, hogy a Krisztus érdeméért mégis megtartasz minket. Ezért kérünk, könyörgünk, Urunk, hogy munkálkodj bennünk, mert hű és igaz tanítványait szeretnénk lenni, mert hű és igaz követőit szeretnénk lenni. Azt szeretnénk szólni, ami emberi beszédünk által, amit te mondasz. Jöjj hát el, Urunk, szállj le közénk, te vezess bennünket, te igazgasd lépteinket, te irányítsad gondolatainkat, mert a te irányításod és vezetésed nélkül a szakadékba, az örök halálba megyünk. És Urunk, tekints le erre a földre. Tekints le, ami zavarodott, ami gyűlölködő országunkra. Jöjj, te tegyél rendet a te igéddel. Te adj szeretetet ebből az országba is. Egy népbe, egy néphez tartozók közé te add a szeretet kapcsán. És így kérünk az egész világért is, az egész teremtett emberi világért, a te kegyelmed, a te gondviselő megtartásod hordozza ezt a földgolyót mindig. Így tekints le a te népedre, a te kiválasztott népedre, a te egyházadra. Jöjj közénk, te vezess minket, mert az egyház nélküled pusztán halott földi építmény. Te emeld fel hát ezt az építményt a magas égig, hogy fényesen csilloghasson itt a földön, hogy beszélhesse a te gondolataidat. Az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozás, Isten igéjével, a jókedvű adakozót szereti az Isten. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassa meg a hirdetéseket. Az áldás vétele előtt énekeljük a 122. Zsoltárunknak a harmadik versét. A 122. Zsoltár harmadik versét énekeljük, légyen te kőfalaidban csendesség és jó békesség.
Thank you.
Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.